Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Gyerek is megcsinálták a rendszerváltás utáni legnagyobb költségvetésű 17 millió euróból készült filmjüket, az övék Chopinról, a leghíresebb lengyel zeneszerzőről szól. Aki igazi világsztár a mai napig, egy fogalom ő maga is, meg a zenéje is, amit boldogtalan kisasszonyok játszottak Európa szerte, és hát maga idejében ő maga is elképesztően népszerű volt, és végtelenül kiszolgáltatott a halálnak. Erről szól a film, ami látható a magyar művészmozikban is, Chopin Párizsi szonáta című. És hát azt kell mondanom, hogy nagyságrendekkel jobban sikerült, mint a mi hasonló felbuzdulással készült alkotásaink. Gondolom, Mikhail Franciszki rendező végig gondolta, hogy mit is akar elmondani egy olyan emberről, akiről mindenkinek van véleménye, és akit mindenki ismerni vél. Először is a film életrajzi szempontból nagyjából hiteles, George Sandnak például, ugyan az életben is, bőven elég feladat a filmben életben tartani ezt a csodálatosan érzékeny, isten ilyen tehetséges nagy gyereket, egyéb kalandokba itt nem keveredik. Chopin szerepére egy gyönyörű lengyel fiút, Erik Klumot választották, aki egyébként nagyon hasonlít a zeneszerzőre. Nála már csak a mi Liszt Ferencünk szívdög lesz több, őt a francia Victor Motulé alakítja. Tudjuk, aki egy zeneszerzőt mély barátság fűzte össze, Liszt írta meg az első Chopin életrajzot. A film két dologra fókuszál, hogy ezzel a divatos kifejezéssel éljek, ők ketten a világon az elsők között voltak, akik olyan életet éltek, mint manapság a rocksztárok, megírták a darabjaikat, ezt ma számnak mondanánk, és a rajongó közönség előtt előadták, meg ezen kívül még tanítottak is. Az emberek azért fizettek, hogy lássák és hallják őket, és abban, hogy mennyit keresnek, nagyon nagy szerepe volt annak, hogy hol játszanak, kinek, igen, és hogy jól néznek ki, és hogy megtestesítik a romantika korának két jellegzetes ideáját, és ők rá is játszottak arra, hogy mennyire eltérő a karakterük, milyen másként játszanak Liszt vadul és szenvedélyesen zongorázott Chopin úgy, mint egy angyal. Az 1830-as években járunk, amikor már van bulvársajtó, a szalonokban zajlik a kulturális élet, vannak botrányhőrsznők és romantikus bálványok, akik hol franciául beszélnek, hol lengyelül, és minden kis nemzet tudja, hogy milyen érzés, amikor a hős a francia királynak, aki rajong érte, és állampolgárságot ad neki, a szemébe nézve azt mondja, hogy de én lengyel vagyok. A film másik nagy kérdése az, hogy mit kezdesz az életeddel, ha tudod, hogy zseni vagy, de tüdőbajos, és meg fogsz halni hamarosan. Hát ezt. Most is Chopin zenét hallanak. Nos, Chopinnek nem volt más választása, csak a halhatatlanság. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsor a zenéről fog szólni. Beszélgetés koncertek barát Kristóf Bérlet, kortárs magyar zene, crossover a könnyű és jazz zene irányába. Ez jellemzi a szombathelyi Szavaria Szimfonikus Zenekar 2026-27-es programját. Vajda Gergely művészeti vezető és Popa Gergely igazgató első közösen megalkotott évada lesz ez. Gergő Judit összeállítása következik.
Az első évada volt Popa Gergelynek a Szavária Szimfonikus Zenekarnál, amelyet egy kicsit félig meddig vegyesen készített még elő, illetve zárt le, de a következő évad az már teljesen saját kezdésű lesz. Hogyan záródott ez a mostani évad?
Izgalmas volt borzasztóan, mert nyilván az ember, amikor egy csapattal átvesz egy már elkészült évadot, akkor tulajdonképpen egy viszonylag gyorsan mozgó villamosra kell felugrani, úgyhogy senki ne essen le, és senki ne kerüljön a kereket. Szerintem ezt megoldottuk. Azt gondolom, hogy a következő talán abban különbözik, hogy bár az átadás átvétel folyamán sokat beszéltünk Kisbarnával arról, hogy mik a tapasztalatai és hogy ment, és hogy miért így alakult a bérlet struktúra, én továbbra sem adom fel azt a tervemet, hogy egy 77 ezeres városban egy kicsit több embert szólítunk meg. Mint ahányan, inkább azt mondanám, hogy eleve a szocializációjuknál fogva így is úgy is bérletet fognak venni. Mi most, hogyha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, akkor azokra vadászunk, akik egyébként nem szoktak bérletet venni és nem szoktak koncertre járni. Arról van szó, hogy mindenki kiválogathatja azokat a típusú zeneműveket, amiket szívesen hallgat és szívesen néz.
Én úgy vettem észre a jövő évi struktúrát elnézve, hogy a szélsőségek felé is nagyon szívesen elmentek, és akkor most a szélsőségeket értsem úgy, hogy nagyon magas művészi produktumokra hívtak meg, akár Baráti Kristófot, akár Miklós Erikát, Róman Dittát, Balogh Józsefet, elmennek a mai kortárs magyar zene irányába, és elmennek a könnyű zene irányába is. Hogyan tükrözi ezt majd a bérlet struktúra?
Pontosan így van. A bérlet struktúrának az a lényege, hogy miközben megmarad a hagyományos szimfonikus zenekari bérlet, ahol tulajdonképpen pont azt játszuk, amit a helyi közönség olyannyira szeret, tehát azokat a zeneműveket, amiknek ismeri a dallamait, hazafele el tudja fütyülni, otthon is van róla felvétel. Emellett például, ha kiemelem a kortást, ami egyébként is a zenekarnak az alapprofilja, ráadásul kötelezettségünk is ilyeneket csinálni, és igenis megvan a közönségünk hozzá, ezt egy stream irányába mozdítottuk, tehát az ilyen típusú kortárs koncertek nem csak helyileg lesznek élvezhetőek, hanem online is közvetítjük őket például. A könnyű zene az gyarapodni fog, mert akármennyire is a zenekar igazgatók, intézményvezetők szoktak tőle idegenkedni, a közönség reakciója számít, és ha a közönség ezt imádja, már pedig a szombathelyi közönség imádja, akkor ebbe az irányba megyünk tovább. Fekete Kovács Kornélikkal, tehát ebben az évadban már volt egy ilyen crossover koncertünk, Kornéllal megegyeztünk abba, hogy többször fognak jönni, tehát a jazz az egy abszolút vonal. Vannak helyi előadóink, popénekes, akikkel meglepetés koncerteket tervezünk ugyanebben, és a terem az készen áll ezeknek a produkcióknak a fogadására.
A terem, ami készen áll a produkciók fogadására, mi látunk ebből egy kis ízelítőt, iszonyatosan erős hang és fény effektusok, és nagyon jó hangszórók, tehát ez egy újfajta beruházás volt, ugye?
Igen, ez az a beruházás, amit még rögtön talán amikor átvettem a zenekart, akkor írtunk egy pályázatot, és sikerrel nyertünk, tehát színpad, fény és hangtechnikai, illetve ügyelői rendszer. Az egyik fele a beruházásnak a közönség számára nem annyira látható, az, hogy a backstage-en, a színpad mögötti területen mi történik és hogy vezéreljük, az most egy sokkal professzionálisabb hangvezérelt, előre beállított automatikus rendszer. A környezettudatosságunk okán elrugaszkodtunk a papír alapú próbarendtervezéstől. Ebből semmit nem fog érzékelni a közönség, legfeljebb annyit, hogy mi egy kicsit kisimultabban, kevésbé hullik a hajunk, kevésbé őszülünk, és a zenekari tagok is mondjuk úgy, hogy egy profi infrastruktúrában végzik a napi munkájukat. Ami viszont a közönség oldalát illeti, az előtérben is most már van két nagy monitor, ahol például azok a hál' Istennek nagyon kevesek, akik el szoktak késni a koncertről, ők addig, amíg bejutnak, addig ott tudják élvezni és hallani és látni, hogy mi történik a Bartók teremben. Itt fogjuk a reklámanyagainkat, az évad szórólapokat, a koncertnek az információit és részleteket, bármilyen tartalmat itt tudunk megjeleníteni, nagyon jó minőségű hanggal, nagyon jó minőségű képpel, és hát a Bartók terem az pedig igaz, hogy ez alapvetően beszédközpontú, tehát beszédre lett kialakítva, de képes elég komoly minőséget és hangerőt is produkálni.
Lesz egy különleges bérlet, Baráti Kristóf bérlet. Ennek mi az érdekessége?
Baráti Kristóf idén, amikor itt volt és dolgozott a zenekarral, egyébként kétszer is, mert a koncertverseny kapcsán is együttműködtünk, de előtte már volt egy koncertje velünk. Elképesztő volt, hogy mennyire jó a kémia közte és a zenekar között. Neki is elmondtam teljesen őszintén, nem erre számítottam. Nem erre számítottam, és ami még jobban meglepett, nyilván a Kristóf esetében ez nem kell, hogy meglepő legyen, de a közönség valami eufórikus hangulatba került. Én utoljára vásári koncerten találkoztam ilyen reakcióval a közönség részéről, és mivel a zenekar is külön bejött hozzám, a művészeti tanács szólamvezetők is jelezték, hogy nagyon-nagyon jó volt Kristóffal együtt dolgozni, és végre olyan mélységekbe tudtak belemenni, ami egy hagyományos bérletes koncertnél nem adatik meg a karmesternek. Kristóf egy másik munkamódszert választott, és ez nagyon passzol és nagyon összhangban van azzal a technikai lépcsővel, amit most kell megugranunk. A műhely munka az elmúlt években egy kicsit háttérbe szorult, ezért felkértük arra Kristófot, természetesen Gergővel egyeztetve, hogy egy rezidens művészi pozíciót vállaljon el, ami azt jelenti, hogy 4 koncerten lesz velünk, többször szólót is játszik, mind a 4 alkalommal ő fog dirigálni, és dolgozik előtte a zenekarral hosszan sok próbán keresztül. Úgyhogy szerintem itt ez egy abszolút win-win helyzet, a közönség biztosan imádni fogja, a zenekar már most nagyon készül rá, és hát remélem, hogy Kristófnak is örömet okozunk majd a közös munkával.
Teltházas koncert volt húsvét 17-kor Mácsai Pállal Haydn Krisztus hét szava keresztván című műve. Ez azért kuriózum volt itt Szombathelyen, és azt hiszem, hogy folytatni is akarják ezt a fajta, talán egy kicsit kikacsintást a csak a klasszikus zenéből.
Abszolút mértékben Mácsai Pál egy szupersztár, mindenki szereti, de teljesen egyértelműen látszik, hogy leszámítva azt a körülbelül 300 embert, aki nagyon szeret olyan típusú hagyományos koncertre járni, amikor 2x45 vagy 2x50 percen keresztül zeneműveket hallgat, még nagyobb azoknak a tábora, akik ilyenkor akár egy beszédhangot, akár egy beszélgetés formájában bármiféle információhoz szeretnének jutni. Ez is egyfajta crossover, nagyon jól reagált rá a közönségünk is, és úgy látom, hogy szeretik, ezért került bele a következő programunkba. És ugye hát rögtön ennek az egész sorozatnak az elején, szeptember 11-én polgármester úr dr. Nemény András eljön, és Vajda Gergővel fog beszélgetni.
És még két hasonló esemény lesz, akkor kik lesznek a vendégek?
Alföldi Róbert és Nyári Krisztián lesznek a további beszélgetős műsoroknak a vendégei.
Mi alapján választják ezekhez a zeneműveket?
Ezt érdemes a Gergőtől megkérdezni, mert ő mindent minden össze tud kötni, és nyilván átlagos muzsikusoknál és zenével foglalkozó kollégáknál is lényegesen kreatívabban dolgozik. Én nagyon szeretek vele dolgozni, mert nincs olyan ötletem, nincs olyan elképzelésem, vagy nincs olyan probléma, amire a Gergő körülbelül 30 másodpercen belül ne szállítaná a választ. Nyilván ez az ő karaktere is, meg képességei, illetve az, hogy az Egyesült Államokban egy teljesen más típusú rendszerben működik, és látja, hogy a közönség mire hogy reagál. Ez azt jelenti, hogy a Gergő igaz, hogy egy másik kultúrában, egy másik országban, de körülbelül 20 évvel előttünk jár ezekben a kérdésekben. És amikre mi most fordulunk rá, és most szembesülünk problémaként, azokon a Gergő már kész megoldásokon túl van.
A Savaria Szimfonikus Zenekar jövő évi programjáról hallották Vajda Gergely művészeti vezetőt és Popa Gergely igazgatót. Egy szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. Megalakult a Magyar Jazz Művészek Fóruma, amelynek célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, hogy megerősítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A fórum alapítói között a hazai jazz élet meghatározó előadói, zeneszerzői és oktatói található, köztük Fekete Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra vezetője, most őt hallják.
Gondol János által alapított Magyar Jazz Szövetség, elnevezésű civil szervezet, egyesület. Ez egy mondjuk működőképes, és egyébként 36 éve működő szervezet, ami jelen pillanatban a legalapvetőbb különbség, hogy a Magyar Jazz Szövetségnek az alapításakor az volt az elképzelés, hogy ha érdekeket képvisel is, akkor is elsősorban a tagságnak az érdekeit, és a tagság viszont nagyon heterogén. Tehát nem csak jazz alkotó és előadó művészek tagjai ennek a szerveződésnek, hanem épp úgy a lemezgyűjtők, vagy újságírók, vagy klubtulajdonosok, tehát bárki, aki szimpatizál ezzel a műfajjal, ő csatlakozhat tagként a felvételét kérheti a Magyar Jazz Szövetségbe. Ezzel szemben ez az új, a Magyar Jazz Művészek Fóruma elnevezésű szerveződés, egyesület, ez pedig kifejezetten a jazzt és improvizatív zenét játszó muzsikusokat szeretné önmagába tömöríteni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges különbség.
És ami a célokat illeti?
Ez a szerveződés nem akar fesztiválokat szervezni, nem akar jazzklubot üzemeltetni, nem akar jazz zenei versenyeket szervezni, hanem kifejezetten a muzsikusok érdekeit szem előtt tartva szeretne a muzsikusoknak egy szócsöve lenni. A legalapvetőbb célunk, és minden ebből indul ki, az az, hogy a jazz muzsikát próbáljuk meg föltenni egy olyan polcra, ahova az egyébként Európa, sőt világszerte más országokban már régóta felkerült, ami megkülönbözteti attól, hogy ez nem egy népzenei, afroamerikai kultúrának az utánzása, hanem mostanra kortárs művészeti forma, ami bonyolultságát és a komolyságát tekintve abszolút egyenlő szinten kezelendő a klasszikus zenével. Nyilván kevesebben vagyunk, akik ezt a műfajt műveljük, de
kevesen?
Kevesebben, mint a klasszikus
zenével. És alkalmazottan, és kevesen, tehát akik filmzenéket írnak, vagy akik egyáltalán ebből élnek, kevesen vannak?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, amit most feltett nekem, ugyanis a jazzmuzsikus egy picit olyan, hogy nagyon sokfelé tud kitekinteni a jazzműfajából, tehát a jazzmuzsikusok nagyon-nagyon nagy számban vesznek részt valóban könnyű zenei produkcióknak a létrehozásában, ott előadó művészként is nagyon nagy számban képviselik a szakmát, és ugyanakkor a kortárs klasszikus zenében is, sőt filmzeneszerzőként is egzisztálnak, mint jazzmuzsikusok. Jazzoktatás az egy valódi tradíció hazánkban, 60 éve van ebben az országban. Gonda János fektette le a magyar jazzoktatásnak az alapjait, 60 évvel ezelőtt, és az egy nagyon érdekes adat, hogy vajon hány ember végezhette el az éppen aktuálisan a legmagasabb szinten oktatott. Tehát először ugye ez a Bartók Béla az Zeneművészeti Szakközépiskolánk volt a jazz tanszéke, aztán utána a tanárképző minősítést kapta meg, és aztán utána pedig a Liszt Ferenc Zeneakadémiának lett a jazz tanszéke, és mai napig gyakorlatilag az alapszinttől egészen a doktori képzésig van most már jazzoktatás. Ez alatt a 60 év alatt például az állam nem gondoskodott arról, hogy egyetlen egy állást létrehozzon azoknak az embereknek, akik előadó művészként végeztek. Nincs.
Tessék.
Ezt jól tetszett érteni, tehát nincs olyan állás ma Magyarországon, nincs zenekar, ahol státuszba vett muzsikusok beülhetnek, ha eleget gyakorolnak, vagy színházi zenekar, tehát nincs olyan, ahova a jazz képesítést, a jazz tanszakon való diplomát megnézik, és azt mondják, hogy igen, jó, ön egy jazz előadó művész, akkor ez a munkahely, ez az állás, ez önnek való. Európa szerte azért léteznek olyan fajta jazz nagyzenekarok, mint például az én általam vezetett Modern Art Orchestra, Big Band rádiókhoz kapcsolva, vagy önállóan, kizárólag az állam által finanszírozva, mint például a Helsinki UMO Jazz Orchestra, ahol a muzsikusok megtalálják azt a lehetőséget, hogy nyugdíjas állásban beülhessenek, mint ahogy egyébként a klasszikus zenében, hogy ez létező dolog. A mi műfajunkban ez egy nem létező kategória jelenben.
Zenészektől folyton azt hallom, hogy az a klasszikus impresszárió korszak, amikor valaki képviselte egy művész érdekeit, és akkor tárgyalt ezzel, azzal annak vége, és hogy egészen új alapokon kell munkát szerezni. Ezt jól hallom?
Ez valóban így van, és azt is gondolom, hogy szerintem muszáj gondoskodni azokról, akiknek évekig veregetjük a vállát, és azt mondjuk, hogy ott igen, te tanulj jazz, te végezd el a konzit, végezd el a zeneakadémiát, menj el doktori képzésre, és aztán utána pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz, és hogyha te nem gondoskodsz saját magadról, akkor viszont gyakorlatilag réhen halsz. És arra is óriási szükség van, hogy azt a kis piacot, amit a magyar játszóhelyek, klubok hálózata kínálni tud az individuumnak, ezt fejlesszük, A másik oldalon pedig az is nagyon fontos, hogy ezt a piacot próbáljuk meg minél jobban segíteni, hogy kinyíljon a külföld irányába. Erre pedig szerintem egy nagyon fontos célkitűzésünk, hogy egy olyan exportirodát létrehozni, amely kifejezetten azért felelős, hogy az egyébként elképesztő módon exportképes jazzmuzsikát, a jazzmuzsikusokat delegálja külföldre. Én például a külföldi fellépéseim alkalmával az eseteknek a túlnyomó részében nem egy produkcióval megyek ki külföldre, hanem egyedül, és külföldi muzsikusokkal kollaborálva játszunk. Ezt azt gondolom, hogy a jazz az egyetlen egy olyan zenei műfaj, ami erre képes, hogy ma, most délután felülök egy repülőre, elrepülök mondjuk 3 óra múlva, ott vagyok egy másik helyen, és ma este tudunk játszani.
Hát ez nem olyan, mint egy opera, vagy amit én a műpában a ring, hogy akkor azt Fischer Ádám már próbálja május óta.
Így van, és tulajdonképpen próbáljuk, csak mi ugye azt gyakoroljuk nap, mint nap, hogy hogyan tudunk minél rövidebb idő alatt reagálni helyzetekre, és ezért van az, hogy amikor egy másfél órás koncertanyagot mondjuk egy trió, vagy egy kvartett, vagy egy kvintett simán el tud próbálni egy fél óra alatt, mert ezeket a reakciókat, a spontanitást, az improvizációt, ezt gyakorta nem fogjuk gyakorolni, mert abban az az érdekes, hogy az hogy születik meg, aki egy ilyen nemzetközi csapatban részt vesz, az hozza a saját kompozícióját, és akkor magukat a komponált részeket kell egy picit összepofozni, összerakni, erre való a próba, de egyébként meg mindenki felkészült, és mindenki ugyanabból a mondjuk így élményanyagból, vagy hallgatott tapasztalásanyagból dolgozva viszi oda a sajátját.
Most erre azt gondoltam, hogy milyen boldog társadalom lenne, vagy milyen boldog lenne a világ, ha mindenki jazzzenész lenne.
Biztos, hogy sokkal boldogabb világ lenne, ugyanis a jazznek a sajátja az is, hogy muszáj egymásra figyelnünk. Tehát, hogyha valakit belecsöppentenek egy zenekarba, és ő a sajátját hajtja, akkor abból biztos, hogy nem lesz egy értékelhető produkció. Az is van, hogy abban a pillanatban, amikor az ego az ott a színpadon valamilyen módon így túlságosan nagy hangsúlyt kap, akkor így felborulnak az arányok, és az abból biztos, hogy nem lesz egy olyan produkció, amit jó érzés hallgatni. Szóval ez egy örök beszélgetés. Volt egy interjú, tulajdonképpen egy ilyen talk show-ba beszélgetett velem pont Baján egy nagyon kedves barátom, Pető Attila, és ő feltette a kérdést nekem, hogy tulajdonképpen amikor ti játszotok a színpadon, az egy ilyen belterjes dolog, tehát ti egymásnak játszotok, egymással beszélgettek. És mondtam neki, hogy Attila, de hát most mi itt ketten beszélgetünk, és itt ül egy közönség, akit érdekel az, hogy mi miről beszélgetek, ez ugyanaz. De és hogyha ez a kapcsolódás a kommunikációs csatornán keresztül ez nem jön létre muzsikus és muzsikus között, akkor igazából nem nagyon sok értelme van ennek a dolognak.
De létrejön, és akkor még egy mondat, hogy az alapítók között nagyjából ott van mindenki, akivel így érdemes ebben a formában, amiről most beszéltünk, érdemes együttműködni, akivel ki lehet majd hozni olyan, és akkor most nem is tudom, milyen jó szó, eredményeket, vagy szóval a...
14-en kezdtük el ennek a programnak az átgondolását és összeírását. Az egy dolog, ez szerintem inkább praktikus dolog volt. Számomra az is nagyon fontos volt, hogy ne rétegződjünk a jazznek a belső műfaji rétegződése alapján, és ne legyen kirekesztve senki. Tehát például Szaloki Béla a tradicionális jazz játszókat képviseli. Ajtai Péter barátom, ő pedig a, mondjuk így, hogy a szabad improvizálókat képviseli ebben, de van mainstream zenész, van nagy zenekari komponista, roma származású zenész a csapatban. Tehát, hogy egy olyan heterogén összeállítású legyen az első 14, akivel ezt az egész dolgot megálmodjuk, ez sokkal fontosabb szempont volt, illetve nyilvánvalóan az is, hogy olyan embereket gyűjtsek össze, akiknek erről az egész dologról van egy víziójuk, van egy elképzelésük. Így elindultunk 14-en, de azt kell, hogy mondjam, hogy alig telt el 2 nap azóta, hogy meghirdettük a tagfelvételt, és azon most körülbelül 100 jelentkezőnél tartunk. Szóval ez azt gondolom, hogy azért valóban szükség volt erre a szerveződésre, ezt mutatja ez a szám is.
Milyen zenét játszunk, ami ezt az egészet, amiről az előbb beszéltünk, azt olyan jó volt hallgatni, de hogy ezt meg tudjuk mutatni zenében is.
Ha a Lukács Miklós barátomtól találnánk valamit az ő triójában, ahol mondjuk a Dés András szerepe, ott bármi nagyszerű lenne.
A Magyar Jazzművészek Fórumát mutatta be Fekete Kovács Kornél, a Modern Art Orkesztra vezetője. Összesen 5 nagy színházi bemutatója lesz a Veszprémi Petőfi Színháznak a 2026-27-es évadban, egy újabb évad bemutató következik. A kínálat sokszínű, egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség, hangzott el az új évadot bemutató sajtótájékoztatón. Az évadnak Hit, erő, akarata a címet adták, Felszegi Csaba összeállítása következik.
Az új évad első bemutatója az Elizabeth című musical lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sziszi életével foglalkozó előadást október elején láthatják a nézők. A következő premier Szomori Dezső Hermelin című végjátéka lesz a színház direktora Ober Frank Pár rendezésében, és ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje. Szintén a színház igazgatója rendezésében látható majd a Szerelmes Shakespeare végjáték, valamint a Két pápa című fikciós történet is, amelyet Józan László visz színre. A direktor a sajtótájékoztatón elmondta, a Latinovics Bújtor játékszínben a Rose című monodrámát lehet majd megnézni, majd ezt követően Bújtor Balázs Legendák című önálló este kerül színre. Végül Dúró Győző Párizs Ege alatt című estjét láthatja a közönség. Ober Frank Pál úgy fogalmazott, tartalmas, igényes évad áll előttük népszínházi kínálattal.
Gazdag jövő évad áll előttünk, tartalmas lesz, igényes lesz, és mindenképpen meg akarja tisztelni, meg akarja szólítani a Veszprémi Petőfi Színház csodálatos közönségét. Érződik az, hogy nagyon szeretnénk igényesen és változatos módon, ahogy szoktuk mondani, népszínházi kínálattal megszólítani a közönséget. Ugyanígy nagyon erős számunkra és fontos kiemelten az ifjúsággal való foglalkozás főszereplője Keller Négresi Zsuzsanna. Ilyen a Petőfi Akadémia, a Carpe Diem táborok, és maga az a fesztivál, amely szinte ehhez kapcsolódik, ami már nem az ifjúságra, hanem az ifjú lelkiekre és a kihívással élőkre fókuszál és összpontosít. Fontos az összes társadalmi szerepvállalás, és minden, amit csinálunk, minden nagyon mélyről, minden nagyon nagy lelkesedéssel fakad belülünk, mert érezzük azt, hogy nekünk dolgunk van, küldetésünk van itt ezen a megyeszékhelyen, amely túlmutat azon, mint hogy különböző előadásokat így oda tegyünk a közönségnek, sokkal többről van szó. Azt hiszem, hogy ez az új évados műsorfüzet is azt bizonyítja ennek az összeállításának a tartalmi része, ennek az igényessége, hogy itt valami olyan gondolkodásról van szó, ami egyszerre mondhatjuk egy ilyen organikus gondolkodás, és egyszerre ilyen holisztikus gondolkodás is. És az is nagyon fontos, hogy ez egy költségvetési intézmény, ez az állam megyeszékhelyen működő színháza, ez nem egy profit-orientált tevékenység. Itt a profitot nem a pénz jelenti, hanem a szeretet, az összekapcsolódás, az emberi hang, az emberi érintés, az emberi tekintetek, ez a mi küldetésünk, ez a mi profitunk, és hogyha ez létrejön, az a katarzis, aminek egy ilyen templomban, mint amilyen a színház létre kell jönnie, akkor jól tettük a dolgunkat.
Horváth Renátó rendezésében valósul meg a Jane Eyre bemutatója. Charlotte Bronte 1847-ben Londonban kiadott művét a világirodalom egyik legfontosabb regényeként tartják számon. A darabban természetesen a tánc viszi a főszerepet. Horváth Renátó író, koreográfus, rendező beszél a részletekről.
Mi már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplésre a Testbe zárt ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig majd az új tánciházi előadásunkat fogjuk bemutatni. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok tervünk van, hogy hova lehetne még fejleszteni ezt a kapcsolatot, mert nagyon szeretjük a színházat és a veszprémi közönséget is.
És rendezőként vesz részt ebben a darabban?
Így van, rendezés koreográfusként fogok részt venni, sőt, díszlet és jelmeztervezőként is, tehát egy globálisan gondolkozok mindig is. Az Adinál már ugye ezt ugyanígy tudtam létrehozni ezt az előadást, és most itt is ugyanígy fog működni, tehát globális alkotója leszek ennek az új előadásnak is. Tehát az új előadás a Jane Eyre, a Lovodi árvának a kis története. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes előadás. Maga a történet az engem már gyerekkoromban megérintett, mert ez volt az a könyv, amit nagymamám először a kezembe adott, hogy kisfiam, ezt olvasd el. Onnantól kezdve megszerettem az angol irodalmat, és én úgy gondolom, hogy ez az a történet, ami olyan szinten tudja a közönséget vinni. Ugye itt a színpadon is abszolút a Jane gyerekkorától indítom a történetet, és hát eljutunk a végkifejletig, amikor is ugye Rochester Grove-fal újra egymásra találnak. És bemutatjuk nyilván azokat a stációkat, és egy picit az angol gótikát fogom alkalmazni, de természetesen a romantika jegyeivel. Tehát ez egy időutazás lesz ismételten.
És hát a tánc, ugye ez nem kérdés, hogy Horváth Renátó életében a tánc mennyire fontos.
Így van, igen. Tehát számomra a tánc ugye az attól függetlenül, hogy most ugye korlátok közé vagyok szorítva, én úgy érzem, hogy nem szabhat határokat az én életem, és hál' Istennek a teljes társadalaton keresztül ki tudom élni a vágyaimat, és rajtuk keresztül újra táncolhatok, és ez nagyon jó, mert így legalább alkotóként is egyre inkább kipróbálhatom magam, amit nagyon élvezek.
A kerekesszékben ül, hogyan beszélgetünk, korlátok nélkül azt mondja, hát nem látom, hogy túl nagy korlátok lennének.
Nem, ez valóban így van, tehát, hogy próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ne ez határozza meg az életem. Nyilván vannak akadályok, de ezeket átugrom, mert a célra koncentrálok, és arra, hogy a színpadon megszülessen az, ami a fejemben van. Nyilván ez egy nagyon nagy feladat, és sokkal összetettebb, mint amikor meg tudnám mutatni a koreográfiákat. Nyilván itt el kell mondanom a művészeknek, hogy mit szeretnék, de hál' Istennek annyira fogékonyak, és már megtanultuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk, és előbb vagy utóbb megszületik az a próbateremben, amit én kigondoltam.
De ez nem ritka, ez a fajta empátia a színházban, azt gondolom itt, hiszen Lélektől Lélekig fesztivál, már ugye említettük, lekadták az Autista Barát Színház címet is, tehát erre nagyon fogékonyak itt a Veszprémben.
Abszolút, és ez nekem nagyon nagy öröm, meg valahol meglepetés is volt egyben, mikor ugye becsöppentem ebbe a közegbe, hiszen én nem tudtam, hogy az országban van egy ilyen befogadó színház, ahol ennyire odafigyelnek a kihívással élőkre is, és lehetőséget adnak, és ezáltal, hogy én így ilyen helyzetben alkothatok, nekem ez nagyon sokat jelent, mert lehet, hogy ezek nagy szavaknak tűnnek, de valahol egy életet biztosítanak számomra, mert azt csináltam, amit szeretek, még így is, hogy sajnos korlátok közé vagyok szorítva.
A színházban működő Petőfi Ifi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigail című darabját állítja színpadra. A június végén tervezett bemutató főként a fiatalabb korosztály célozza meg. Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja Hirsch Laura alakítja.
Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt így az álmaim listáján, az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon izgulok, mert nagy feladat, de remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, most pénteken lesz az olvasópróba, és akkor gőzerővel nekiállunk. Az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigail, ez egy dráma, mint tudjuk.
Igen. Igen, ez egy dráma, és igen, nehézség alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
A második világháború forgatagában.
Igen, igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhúzni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog. Mindent megteszek érte.
A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá. Képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
A Petőfi Színház jövő évi évadát ajánlottuk az önök figyelmébe.
Abigail, 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 egy csodálatos, titokzatos, hűvös, hideg, néma, hőszava. Te lettél a varázs, a remény, éppen a fény, hittük mi.
Ma van az év leghosszabb napja és a legrövidebb éjszakája, az iskola is véget ért, kezdődhet az édes élet, de ha jobban tetszik, akkor a cintányíros cudarvilág. Ajánlunk hát önöknek egy programot, ami még ma is zajlik, és a balatoni nyaraloknak is érdemes emiatt Veszprémbe utazni, vagy éppen Balatonfüredre, ez pedig a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál. A Veszprémi Petőfi Színház, előbb is róluk volt szó, 17 óta rendezi meg az eseményt, amelyet a műfaj koronázatlan királyáról Rátonyi Róbertre neveztek el. A rendezvény az évek alatt nemzetközivé terepélyesedett, és a Hungarikummá minősített operett legjelentősebb hazai ünnepévé vált, Felszegi Csabát hallják.
Ez is 9. éves, mint a Lélektől Lélekig fesztiválunk, hiszen kézenfogva járnak, csak az egyik áprilisban már bemutatkozik, a másik mindig júniusban.
Kellerné Egressi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser.
Most nagyon készülünk erre a 9. itt Veszprémben, ami a törzsfesztivál, ha lehet így mondani. Ez 4 intenzív napot jelent itt Veszprémben június végén, illetve közepén végén, most 18-től 21-ig lesz, és mindig van a kiegészítő napjai, amit a Balatonra viszünk le, és a Balatonon tartózkodó turisták, vendégek, illetve hát az ottani lakosoknak szeretnénk ezzel kedveskedni, és egy picit bővíteni annak a lehetőséget, hogy mindenki ez jusson el, a magyar virtus, a hungarikum műfaj, az operet.
Ez most Balatonfüred talán?
Így van, mert tavaly évben kezdtük el, hogy Balatonfüredre áthelyeztük Almádiból, és ott a sétányon van egy hatalmas felvonulás, ami természetesen megállókkal, élő zenei kísérlettel, élő énekszóval, de van egy nagyon különleges programunk is, ez az operett csobbanás, amikor a Balaton vízében van az operett, ott csendül fel, mindenféle technikai segédeszközökkel, bemikroportozzal, élő zenei kísérlete a Balaton vízében éneklik ezt a magyarok számára nagyon fontos műfajta a művészeink.
Ami valóban hungarikum már.
Igen, van operett vonat Veszprémben is, van Füreden is, úgyhogy ott is van egy zárógála ott Füreden is, a kongresszusi központban, úgyhogy gyakorlatilag ott is egy komplex programot kapnak 2 napban, de hát előtte itt majd ez a 4 tömény nap megtörténik Veszprémben is.
Azt mondod, egy komplex program, cirkuszművészet, táncművészet, tehát összművészeti fesztivál?
Így van, összművészeti és családi fesztivál. Ez nagyon fontos, mert itt korosztálytól függetlenül mindenkit várunk. Itt nincsen olyan program, amire azt mondjuk, hogy ez nem való a gyerekeknek, mert minden való a gyerekeknek, sőt, vannak olyan programok kizárólag a gyerekekre gondolva, mondjuk meseelőadást hívunk, de az sem kizárólag a gyerekeknek szól. Vannak rajzpályázataink, vannak különböző olyan kézműves és gyerekszigeten történő programjaink, ami szinte a gyerekeket szólítja meg elsősorban, de családi kikapcsolódásnak is jó. Végig kíséri az összes szakmai programunkat, előadásainkat egy úgynevezett vidámpark, egy ilyen operett vidámpark, óriás kerékkel, ott is tematikusan operettzenék szólnak közben, sőt, ezek között az attrakciók között is lesznek fellépő művészek, tehát mindenféle helyszínen megjelenik az operett. Ahogy ezt már megszokhatták tőlünk, a város különböző tereire is eljuttatjuk. Ilyen például egy közelben lévő cukrászda, Sőnik cukrászda, amelynek a teraszán én szakmai beszélgetéseket fog folytatni az operett kiemelkedő művészeivel. Az idei évben Fisű Mónika érkezik, és Lukács Anita, két primadonnának fog megnézni azt, hogy mi is van az ő lelkükben, milyen egy primadonna lelke, milyen kihívásokkal küzdenek ők is, és hogy tud segíteni ezen ez a műfaj, és az, hogy ők ezt ilyen magas színvonalon űzik, és ezt a művészetet átadják nekünk. De természetesen számos színházi előadás is lesz. Királynő egészében, mint előadás most nem jelenik, ugye ez a korábbi évek előadása volt, ami a mi bemutatónk volt, de mi természetesen, ahogy nincs a világon olyan óra, hogy ne csendülne fel egy Sárdás királynőből valamilyen dallam, ugye ezt statisztikailag bebizonyították, annyira szeretik világszerte, úgy nem lehet Rátonyi Róbert Operett Fesztivál sem, hogy ne csendülne fel a Sárdás királynőből valamilyen dallam, vagy egy dal. Lesz megint különleges téravatónk, most a Kiskuti csárda előtti parkot fogjuk Kacsó-Pongrácz parkkel nevezni, mert a János Vitéz is műsoron van, és szeretnénk, ha egy picit ez is bekapcsolódna most ebbe az összművészeti fesztivál.
Mondjuk ez egy fiataloknak szóló János Vitézke, talán a darab címe?
Igen, nálunk, de ott a parkban most ez komoly dajátékból fogunk előadni, és most erre a napra ez Kacsó-Pongrácz parkkel változik majd ez a terület.
Én a pásztorok királyon legeltetem nyájon. Nem törődöm az idővel, a szívemben nyáron. Szerelemnek fog amióta azt a kislány egyszer megöleltem. Bebejárok a faluba, édes Iluskámhoz. Az én nevem, az én nevem, kukorica, kukorica János.
De Veszprémben is lesz, ahogy mondtam, operettvonal, és természetesen nagy nemzetközi gálával zárjuk majd a négy napot, vagy a negyedik nap végén, amit igazából nem is teljesen pontos, mert még a nagy nemzetközi gála után lesz egy karnevál is a nézőknek kint a színház előtti téren, úgyhogy hajnalig tartó mulatság lesz, 21-e hajnalba fejezzük be azt a programsorozatot, amely 18-án egy hatalmas felvonulással kezdődik Veszprém belvárosában.
Mitől ennyire népszerű, és mitől hungarikum az operett? Tehát ma 2026-ban miért ennyire vonzó?
Mert magyar. A magyar gyökerek egy nagyon komplex műfaj. Tehát mindig, ha ezt nagyon magas színvonalon és jól állítják színpadra mondjuk egy operettet, akkor, és egy elemzi akár egy színházi szakember is, akkor azért rá lehet jönni, hogy ez egyik legnehezebb műfaj, olyan szempontból, hogy nagyon jól kell tudni énekelni, színészileg is meg kell oldani, ugye van benne rengeteg próza is, és a táncos vonalat nem is beszélve, vagy említve, tehát tényleg komplex, és nagy felkészültséget igényel a színészektől, és hogyha nagyon felkészült színészek és művészek alakítják, akkor viszont ez nagyon-nagyon tud hatni az emberekre, és ezt látjuk, ezt a hatást. És ugye nekünk fontos itt Veszprémben, hát itt élt és dolgozott életének utolsó szakaszában Rátonyi Róbert, aki azért a koronázatlan királya a műfajnak, és azóta számos olyan csillag megfordult itt a színpadunkon, akiknek ez nagyon közel áll a műfaj, illetve a nézői igény is ezt mutatja. Mondjuk hál' Istennek most már a fesztiválunkon elmondható, hogy nem csak a veszprémiek jönnek, hanem nagyon sokan érkeznek Budapestről, az ország különböző pontjairól, sőt határon túlra is, mert nemzetközi szintére is tettük a fellépők tekintetében, de a nézők pedig nemzetközi szintére helyezték a látogatottság tekintetében. Úgyhogy én azt látom, hogy aki magyar, és bármilyen korú, lehet ez akár egy csecsemő, de lehet idősebb korosztály is, mindenkinek elindul valami egy operett hallatán a szívében, a lelkében, és ami nagyon fontos, a lábában is, mert látszik, ahogy hat ez a műfaj a magyar emberekre.
Ez ott a gondolatilag Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mari Andra nevében is köszönöm figyelmüket. Farkas Adriánt hallották.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
Thank you. Thank you.